Eléggé sok dolog történt azóta, hogy az orosz-ukrán háború elkezdődött, és ugye a sport sem úszta meg, hogy fogalmazzunk így. Gyakorlatilag nem maradt szerintem most már olyan sportág, ahonnan valamilyen formában ne tiltották volna el, vagy ne függesztették volna fel az orosz vagy fehér orosz sportolókat, vagy legalább különböző módokon ne szankcionálták volna. Te sportújságíróként hogy látod ezt az egész helyzetet?
Ennek szerintem még harmadik és negyedik, és nem tudom, hogy hanyadik oldala is van, nem csak kettő, mert annyira bonyolultan lemennek a sport minden részére a szálak. Ami nagyon érdekes, hogy ugye nincsen igazából olyan központi sporthatóság vagy sportfelügyeleti szerv, amelynek mindenkinek engedelmeskednie kellene. Tehát az egy dolog, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kiad egy felhívást, hogy az agresszióra tekintettel ők azt kérnék, hogy az orosz és fehér orosz sportolókat addig, amíg az ukránok nem tudnak normálisan versenyezni és edzeni, ne hívják meg és ne versenyeztessék, vagy ne engedjék versenyezni. Ez rendben van, csak ez nem kötelező érvényű. És minden egyes sportági szövetségnek megvan a saját döntése, és ez egyáltalán nem egységes, tehát legalább 3-4 kategóriába esnek. A különböző szankciók, a legdurvább nyilván az, amit a FIFA és az UEFA csinált, hogy nem elég, hogy az oroszok nem játhatnak válogatott szinten, de még a klubcsapataikat is kitiltották a kupákból, és ezt már tudjuk, hogy az oroszok menni fognak a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz azzal, hogy megpróbálják megérvelni, hogy erre nem volt joga a FIFA-nak, illetve az UEFA-nak, és megnézve a FIFA-nak az alapszabályát, ez egy nagyon érdekes jogi párharc lesz. Ahogy egy amerikai nemzetközi jogász írta, igazából döntöttek valamit, aztán majd megpróbálják megindokolni később. És olyan széles körű hatáskört, olyan széles hatáskört adnak ad maga a szabályzat, hogy nagyon jó kérdés, hogy abba mi tartozik bele és mi nem. Mert vannak emberi jogi részek, vannak benne olyan részek, hogy azt mondja, hogy bármilyen diszkrimináció, akár ország és nép ellen tilos. Utána meg azt mondja, hogy a FIFA viszont semleges kell, hogy maradjon politikai és vallási kérdésekben, de vannak kivételek az alapszabály pontjai, az alapszabály szellemiségeire tekintettel. Na hát ezen valószínűleg a végletekig el lehet majd vitatkozni a bíróságon.
Igen, és vannak eléggé érdekes döntések is. Most itt például konkrétan a Nemzetközi Biatlon Szövetség döntésére gondolok. Nem tudom, hogy mennyire olvastál ezzel kapcsolatban esetleg, de itt a szigorítás egy picit furára sikeredett, ugyanis még február 26-án bejelentették, hogy a hátralevő versenyhétvégén gyakorlatilag semleges zászló alatt elindulhatnak az orosz és fehér orosz sportolók, viszont az eredményeiket nem írják jóvá, és úgymond egy ilyen megfigyelői státuszba kerülnek igazából a sportolók, tehát gyakorlatilag ki is tiltották, meg nem is, viszont úgy döntöttek az orosz biatlonosok, és többek között ugye itt, ha neveket kell említeni, akár a fehér oroszoktól, akár az oroszoktól, akkor ugye nagy neveket említhetünk, hiszen a fehér orosz részről ott van Alimbekava, vagy orosz részről Loginov, tehát azért olyan nevek, akik beleszólnak úgymond a biatlonba, elég rendesen, és ehhez képest az orosz szövetség vezetője, Alekszandr Tihonov azt mondta, hogy nem állnak rajthoz a versenyzők. Tehát úgymond ők egy tiltakozási formát választottak, és azt is mondták, hogy gyakorlatilag ők egy olyan bajnokságot is szervezhetnének párhuzamosan az IBU versenyeivel, amit mondjuk a kazahokkal, fehér oroszokkal vagy bárkivel megtarthatnának, és azt mondták, hogy semmi szükség arra, hogy feltartott kézzel kullogjanak.
Hát azt mondhatjuk, hogy ebben is van azért igazság ilyen szempontból, mert így meg értelmetlen úgymond pályára lépni. Tehát, de igazából szerintem nagyon változatos, mindenféle tiltakozások lehetnek, ugye az oroszok tiltakozhatnak így, más országok tiltakozhatnak úgy, hogy ha orosszal sorsolják össze őket, akkor, vagy fehér orosszal, akkor nem lépnek pályára, illetve nem indulnak el. és minden ilyen azért kommunikációs meg PR szempontból borzalmas a nemzetközi sportszövetségeknek. Tehát nekik meg közben arra is figyelni kell, hogy ezt navigálják valahogyan, úgyhogy jó kérdés, hogy például mekkora rajtuk a háttérnyomás. Mert az nagyon látványos volt, hogy milyen gyorsan elkezdték dobni a sportvilágban például az orosz szponzorokat vagy befektetőket. És de hát ez eltérő, hogy melyik szövetség mit engedhet meg magának ilyen szempontból. Tehát mondjuk a Chelsea valószínűleg nem lesz gond új tulajdonos találni a Roman Abramovich után.
Igen,
én úgy gondolom, hogy egy Evertonnak vagy egy Schalke-nak a dobott orosz szponzorok helyére valószínűleg azért könnyen bevonhat egy új, vagy bevonhat egy következő szponzort, főleg úgy, hogy ennek a kiállásnak úgymond még jó is az optikája adott esetben, hogyha ezt önként és dalolva csinálta a klub. De hát lesznek olyanok, akár szövetségi szinten, akár klub szinten, szert a sportvilágban, akik lehet, hogy ezt nem engedhetik meg magukat. Tehát azt jelenti, hogyha mondjuk dobják az orosz szponzort, vagy az orosz szponzor becsődöl, mondjuk, a gazdasági szankciók miatt, akkor lehet, hogy az magával ránt egy sportszervezetet. Nagyon-nagyon szerteágazó, és tényleg mindenhol lehet látni. Olyan szinten, hogy vannak szövetségek, amik a legrégebbi partnereikkel is bontanak. Nyilván például az UEFA Gazprom együttműködés is nagyon régi volt, de például a Nemzetközi Torna Szövetség is rejtélyes módon lekerült a VTB orosz bank logója a partnerek között a legrégebben futó folyamatos partner kapcsolata a Nemzetközi Torna Szövetségnek. Az orosz torna erejét bármilyen szakákban ismerve azért ez egy elég erős jelzés szintén.
És akkor marad az a kérdés, hogy mi járhat egy sportoló fejében, aki ugye készül nap mint nap egy bizonyos eseményre, aztán egyik nap jönnek és megmondják neki, hogy nem állhat rajthoz azon a bizonyos versenyen.
Igen, ezzel nyilván nagyon sokan érvelnek, hogy sportszerűtlen a sportolóval szemben, és szerintem nem vitatható sportszerűtlen a sportolóval szemben, hiszen a sportoló egy személyben nem felelős. De tegyük hozzá, hogy van valamilyen átvitt felelősség olyan értelemben, hogy szinte minden ország nyilván kihasználja a sportnak a propaganda értékét, és az például Oroszországban különösen erős volt. Sok a sportoló, aki mondjuk az orosz fegyveres testületeknek a csapataiban sportol egyébként, és ez nagyon jó kérdés, hogy lehet egy kollektív büntetést alkalmazni, vagy ezzel karriereket tesznek tönkre. De hát a NOB az a határozatában azt mondta, hogy az ukránoknak vannak ennél nagyobb gondjaik is, például a saját életük kerülhet veszélybe, nem tudnak sportolni, akkor meg milyen alapon engedjék azokat sportolni, akiknek a hadsereg a másik oldalról lő. Tulajdonképpen ennek azért van egy logikája, és bármennyire is sportszerű a sportolókkal szemben, és bármennyire is valószínű, hogy nagyon sok karriert meg fog törni. És nem tudjuk, hogy mi lesz azokkal, akik mondjuk elmenekülnek Ukrajnából, akár ukránok, és alig ha jönnek vissza, hogyha most külföldre menekültek, akár idegen légiósok különböző sportokban, akiknél nem megoldott, hogy ezek a játékosok hol fognak edzeni, készülni, milyen szerződésük van, fölbonthatják-e a szerződésüket, vagy nem, és akkor kapnak-e valami lehetőséget, hogy máshol játszhassanak, vagy hónapokra szüneteltetni kell a karrierjüket. Tehát ez tényleg olyan, mint a polipés, nagyon sok részre, nagyon sok rétegre lenyúlik.
Na most te Magyarországon élsz, hogy látod ott a magyar sport berkeken belül, milyen változások álltak be emiatt? Most itt gondolok akár a kosárlabdára, ha jól tudom, akkor a Sopron Basket is új ellenfelet kell kapjon, hiszen ugye kizárták a Jekaterinburgot. Tehát, hogy nálatok hogy érződik ez az egész történet?
Igazából, amit közvetlenül látok, amiben belelátok, hogy van egy ilyen még egyelőre informál, leginkább informális hatása, hogy nyilván sokan jönnek Magyarországon keresztül, legyenek ukránok vagy külföldiek, tehát van egy ilyen informális kézről kézre adás sportberkeken belül, hogy csomó helyen láttam már felbukkanni segítségnyújtást, olyat, hogy mondjuk edzés lehetőséget kínálnak több sportban, megpróbálják így a sporton belüli kapcsolatok segítségével segíteni azokat, akik kijönnek Ukrajnából, hogy úgymond nagy sportszinten mi lesz ebből, az nagyon jó kérdés, ugye akár még a magyar futballválogatott is érintheti, hiszen nem tudjuk. Még mindig nem tudjuk, hogy pedig azért elég közel van a világbajnoki pótselejtező, hogy például a FIFA hogy képzeli az oroszok helyének feltöltését arról nem is beszélve, hogy a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnak addig elvileg csinálnia kellene valamit ezzel az ügyjel, hiszen ebben az esetben sürgető a határidő. De teljesen egyszerűen esetben elképzelhető az, hogy a magyar válogatottat megkérik egy beugrásra. Mondjuk, amikor Jugoszláviát szankcionálták, akkor Dániának bejött ez a beugrás, de hát ez elég bizarr, hogy ilyenről kell sajnos beszélnünk, hogy egy 20 nappal VB pótselejtezők előtt nem tudjuk, hogy milyen lesz a lebonyolítás, és milyen csapatokat lehet fölkérni a beugrásra. Ez azért elég ritka. Meg látszik, hogy mennyire adhok minden döntés, amit mostában meghoznak.
Marosi Gergely, köszönöm szépen, hogy bekapcsolódtál a műsorba, köszönöm és szépen, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Ha jól tudom, akkor erről írtál is, úgyhogy azok, akik érdeklődnek a cikk iránt, akkor sport24.hu felületén el lehet olvasni. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm szépen.